Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, és ha már utazás, ez a könyv a Dolce Vito, amelyről a szerzővel, a televíziós műsorvezetőként jól ismert Somogyi Diával beszélgetünk, az olvasóban is számos élethelyzetet felidézhet, úgyhogy lényegében utaztat mindaz, ami Vitoval történik. Ott folytatjuk most az interjút, hogy vajon a sokat látott állatorvos miért volt ennyire támogató vele? Vajon mennyit nyomott az alatban, hogy a műtétek után Dia minden szabályt betartott, és minek urát pontosan végigcsinált az állatorvos instrukciói szerint?
Én olyan vagyok, hogyha nekem azt mondják, hogy ezt így kell csinálni, akkor én ezt úgy csinálom, és nem keresek másik utat, mert valószínűleg kettőnk közül ő ehhez sokkal jobban ért. És ha azt felmérem, hogy lehet ez a gyerek is, ha a gyerekorvos azt mondja, hogy 12-szer kell mondjuk bármit is csinálni a gyerekkel, akkor én 12-szer fogom, lehet, hogy közben vinyogok, és minden bajom is van, de akkor is megcsinálom, mert akkor fog gyorsan, akkor fog úgy meggyógyulni, vagy akkor fog bármiben úgy fejlődni, hogyha azt, amit nekem egy szakember mond, akkor én azt elfogadom. És szerintem azt, hogy ő azt felmérte, hogy én tényleg minden tű pontosan, ha azt mondta, hogy ezt meg ezt össze kell turmixolni, és naponta 6-szor oda kell neki adni, mert mondjuk éppen olyan típusú műtétje volt, ami után mondjuk hetekig nem tudott normálisan enni, akkor biztos lehetett benne, hogy én nem fogom oda adni neki a száraz tápot a polcról, mert hogy nekem erre nincsen időm. És szerintem ez egy szakembernek, jelen esetben egy orvosnak egy baromi nagy sikerélmény, hogy ő, amit mond, az egy másik embernek, egy gazdának szent és sérthetetlen, és ez biztos nagyon sokan egyébként így is csinálják, mert azért rengeteg lelkiismeretes gazda van. De hogy egy picit azért ez egy ilyen speciálisabb eset volt, picit nehezebb volt bizonyos szituációkból felállni, helyre jönni, regenerálódni, az, hogy ő nyomon követte, az, hogy én mindig jelentettem, mint egy ilyen stréber kisiskolás, vagy küldtem fotót, de soha nem voltam sok egyébként. Az az érdekes, hogy valahol a humor, leszámítva kettő olyan szituációt, ami tényleg nagyon-nagyon veszélyes helyzet volt, mindig a humor volt ez az orvos részéről, és az én részemről is, ami ezt ilyen nagyon jól tovább gördítette.
És hát ugye van két nap közi, ami itt szóba kerül, mert hogy időnként a családnak el kell menni nyaralni. Eszembe jutott erről, amikor az ember először bölcsibe adja a gyereket, tudod, hogy addig mindig ott volt a szemed, és azt egyszer csak valakinek odaadod, és nem tudod, hogy mi történik vele. Tehát nyilván az első pillanat az valami ilyesmi lehet a kutyával is, hogyha oda kell adni, de mesélj arról, hogy miért nem boldogult vele úgy az egyik napközis és kutya kiképző, és miért boldogult vele Gréti.
Az első és legfontosabb, hogy én annó is a gyerekeimet, amikor leadtam, mint a kutyát, hogy becsuktam az ajtót, én soha többet nem foglalkoztam azzal, hogy mi történik. Azt is írom, hogy egyébként a játszótéren is a ideges és aggódó anyukák közé nem tartoztam, mert én nekem az volt a taktikám, hogy háttaláltam a mászókának. És akkor mind a ketten nyugodtak voltunk. Tehát, hogy így is úgy is leesik egyébként, hogyha nézem akkor is, viszont akkor kettőnk közül én biztos, hogy ideges vagyok, tehát, hogy én ezt így megoldottam. A kutyát így betettem a ajtón, nyilván előtte volt egy közös találkozás, nyilván nem a kutyánál, ugye az nem működik, hogy akkor szervusz, hogy jövök, érted, akkor nyilván egy kis időt el kell tölteni, de amikor én becsuktam az ajtót, nekem egy pillanatig nem volt rossz érzésem, nem volt, nem álltam a sarkon, nem leskelődtem, hogy vajon mit csinál a kutya, azért kicsit erősnek is tartanám, mert még gyerek esetében hagyján, de kutyánál nem nagyon, de lehet, hogy ezért is volt mindig nagy a megdöbbenés, meg az ijegység, meg esetleg az aggodalom, amikor megérkeztem, és mondjuk a nyakamba zúdították, hogy éppen mi történt, mi működött, avagy mi nem működött. És a kérdésedre válaszolva, a Gábor egy zseniális kutyakiképző egyébként, rengeteg kutyával foglalkozik, szerintem 80-90 kutyája van, nyilván nem egyszerre, hanem mindig mások jönnek, tehát más a beosztás, meg kutyapanziót működtet, de ő egy nagyon-nagyon szigorú, magas, nagy darab katonás férfi, akinek a két vezérkutyája is olyan, hogy szerintem még csettintenie sem kell, és ők csinálják. Szerintem csak így ránéz a kutyákra, és ők csinálják a dolgukat. És valahol az összes kutyától, ha nem is rögtön, de azért néhány alkalom után hasonló, nem ilyen, hiszen a saját kutyáit x éve tréningezi, és folyamatosan edukálja őket, de néhány alkalom után valószínűleg minden egyes kutyától, a leggyengébb képességűtől, a legjobb képességű kutyákig vár azért valamit. És Vito kifogott azért rajta ebben az értelemben, mert úgy működik egy kicsit a kutyám, mint a kisfiam. Minél jobban tolod rá, amit akarsz, minél erőteljesebben próbálsz vele kommunikálni, ő annál hátrébb megy. És ez a Gábornak nem jött be, mert ő nem szokott ehhez, mert valahogy mindig át tudta fordítani, meg tudta úgymond törni nem rossz értelembe a kutyát, és szépen be tudta állítani a sorba. És a Vito oké, hogy egy kutya az elején kap egy-két maflást mondjuk a napköziben, ott, ahol tölti az idejét.
A többi kutyától.
A többi kutyától, mert hogy nem veszi jól a jeleket, és megtanulja. Hát ő nem tanulta meg, ez nem azt jelenti, hogy minden nap boxmérkőzésbe keveredett, mert ha valaki ránéz, el se tudja képzelni, hogy ő egyébként belekeveredik bármilyenbe. Amúgy sem keveredett, tehát maximum ő kapott egyet, tehát hogy ő semmiképpen nem hiszem, hogy visszaválaszolt volna. De azon túl, hogy folyamatosan stresszben volt, amikor elmentem érte, akkor annyira, hogy is mondjam, mint a gyerek, amikor az anyja meg az édesapja mögé befut, és nem akar onnan kijönni. És ezt a Gábor is elmondta, hogy az a baj, hogy bármit csinál, annyira stresszes a kutya, hogy lehet, hogy neki egy lágyabb, egy női energia, egy más hang, egy más termet, vagy más típusú kutyák. Itt azért voltak nagyon kemény kutyák abból a szempontból, hogy nehezebb természetűek, hatalmasak, nagyon domináns kutyák, és mindig más, tehát hogy nem volt egyfajta állandóság. Szerintem, ahogy a gyerekek is szeretik az állandóságot, mindig ilyen gyerekes párhuzamot hozok. Ugye a kutyáknak is megvan, ugye, hogy kialakul az a haveri kör, hogyha lehet ilyet mondani, és ez ott annyira nem volt meg. És így döntöttem egyébként a Gréti mellett, aki attól, hogy nő, attól, hogy akkor még csak kettő, ma már három kutyája van, a férjével együtt van három teljesen különböző kutyájuk. Valahogy, tudod milyen az, amikor úgy elsőre érzed, hogy ez jó lesz, és ránézel a kutyáira, ránézel azokra, akik elő együtt dolgozik, vagy akik ott vannak nála napköziben, vagy ott vannak nála az iskolában. Hozzáteszem, hogy a Gábor már csinálta 10 éve, és a Grétinek meg akkor kezdett így kialakulni a saját úgymond vendégköre, mint egy jó kozmetikusnak, és így egyenként ismertem meg én is azokat a kutyákat, akik mind a mai napig visszajárnak, tehát hogy ismerem a gazdáikat, kevesebben is vannak, más típusú kutyák, valahogy úgy néznek ki egymás mellett, mint a 8. B. A jobb oldalon az egyik ül, a bal oldalon a másik áll, és mindig úgy üdögélnek, mint egyébként egy ilyen gyerekcsoport. Uh-huh. És érezhető volt, ahogy hazajön a kutya, ahogy létezik, hogy sokkal nyugodtabb, nagyon szívesen megy, ha majd kiugrik a bőréből, hogyha meghallja, hogy az autó mindjárt megáll a házunk előtt, tehát ő már sokkal korábban hallja, hogy jön a Gréti, mint nyilván, tehát ez nyilván jobban hallja, mint én. És ez óriási különbség volt. De hát abból a szempontból nem válogatott a kutya, hogy azért a Grétinél is dobott egyet, kettőt, hármat. Tehát egyrészt ő is megismerhette nekem köszönhetően Dr. Áront, és valószínűleg soha az életében nem fogja elfelejteni, amikor egy fél napon keresztül őt kellett keresni, még 10-20 ember társaságában. Tehát, hogy azért úgy bele, hogy szokták mondani, hogy beírta magát a Solymári Kutyaiskola történelmébe Vito, és igazából egyébként családtagként kezelik. Úgyhogy ez volt az alapvető különbség a két ember között. És egyébként a Gábor is zseniális, de ő maga mondta, hogy egyszerűen érzi, még soha nem volt ilyen kutyája. Tehát, hogy ilyen szempontból is ez a mit írhatunk a kutya mellé, mint leg? Hát ezt is odaírhatjuk, hogy ő volt az első kutya, aki nem nagyon tudott szót érteni Gáborral.
Mikor kell a kutyának a napközi? Tehát, hogyha mondjuk a nyaralásaidról, a család előtérbe helyezéséről beszélünk, akkor ezért arról fontos szót ejteni, hogy nem az a fajta gazdi vagy, aki így ész nélkül teljesen beáldozza magát a kutyának, nem, mert olyan is van, tudod, hogy egyszerűen megváltoznak a preferenciák a családban, ha van egy kutya, ami valószínűleg nem egészséges, szerintem a kutyának se annyira használ. Szóval ugye ez nagyon érdekesen tanulható a te könyvedből, ez az egyensúly megtartása.
Régen, amikor kicsik voltak a gyerekek, mindig megkaptam egyrészt, hogy miért mentek bölcsödébe, azt már nem szerencsére, hogy miért mentek óvodába, és akkor is azt mondtam, hogy azért, mert egy gyereknek amellett, hogy elég időt tölt édesanyjával, édesapjával, családtagjaival, a leginkább egy bizonyos életkor után, szerintem 2 évesen egyébként iszonyatosan nagy szüksége van arra, hogy a saját korosztályával, a saját kis közegében legyen. És azt gondolom, hogy a kutyának is szüksége van erre, és a kutyával kapcsolatban is megkaptam, hogy ez milyen divatos, hogy lepatintjuk a kutyát egy héten 2-szer, hogy akkor minek van, hogyha nem én foglalkozom vele. Mondom, ez pont olyan szerintem, mint a gyerek. Egy kutyának igazából a közege a fajtársai. Ott tud a legjobban kommunikálni, ott tud a legjobban lefáradni, és neki szüksége van erre. Én elvihetem minden nap a Zsíros hegyre 2 órában, és játszhatok vele kajakeresőset, botkeresőset, türelmi játékot, behívósat, mindent csinálhatok vele. Az nyomában nem ér annak, hogy Buksival, meg Logennel, meg Nanukkal, meg Bodzával, meg nem tudom kivel eltölt 6-8 órát. Ha mi elmegyünk nyaralni, eszembe nem jut, hogy mi van a kutyával. De tényleg, és azt is megtiltottam, ha csak nem műtik meg a kutyát, mert olyan történik, hogy véletlenül se hívjon fel a Gréti. Semmilyen körülmények között. Kedves képeket, mint a kirándulásról a gyermeke küldhet, ha szeretne, de nem. És ez lehet, hogy egy részben egy tagadás, és a családtagjai mindig csodálkoznak, mert ők a harmadik, negyedik napon el szokták kezdeni mondani, hogy jaj, a Vítókával, és mivel tudom, mit tudom én, mi van vele? Tehát én annyira intenzíven vagyok a kutyával, hogy nekem egyáltalán nincs szükségem arra a tengerparton, vagy egy szép európai városban, vagy bárhol, tápiószecsőn, teljesen mindegy, a bográcsgulyás mellett, nincs gondolatom se azzal, hogy mi van a kutyámmal. És amikor visszajövünk, akkor ugyanúgy beillesztem egyébként. Ez én szerintem tök egészségesen tudom kezelni ezt érzelmileg. Nehezen kezelem a problémát érzelmileg, de ebből is vannak vicces példák, tehát, hogy a párhuzamot vontam, ugye a gyerek egészségi problémáit is mindig úgy kezeltem azt a hármat, hogy a 10-es skálán 12-esre tettem, pedig csak 2-es volt neki. És ez a fajta aggódás, és lelkiismeret, és kicsit érzelmi túlfűtöttség, ez csak és kizárólag a problémák kezelése, és a rehabilitációs felépülési időszakban jellemző. Amúgy nem. Tehát most itt ülünk, nem jut közbe eszembe, hogy mit csinál otthon most éppen. Én ilyen vagyok, én nagyon-nagyon ketté tudom ezt az egészet választani, és önző is vagyok ebből a szempontból, mi mielőtt azt hiszik, hogy én valami tényleg ilyen kutya Teréz anya vagyok, hogy tényleg nincs más számomra, csak a kutya és csak ő. Nyilván mi vagyunk a fontosabbak. Tehát, hogy nyilván nem az lesz, hogy azért fogok hazarohanni, hogy ő akkor 5:00-kor most vacsorát kapjon. Szerintem azért ez a fajta sorrend azért nem árt, hogyha megvan. Így is nagyon nehéz visszajönni abból az állapotából, hogy pont ebből a sok problémából adódóan, az állandó otthonlétből, az állandó jelenlétemből adódóan van szerintem neki ez a fajta erőszakossága, hogy tudja, hogy úgy is az lesz otthoni körülmények között, hogy ő annyi simogatást kap, hogy ő annyi játékot kap, mert így alakult az élete első 1,5 éve, és abból szerintem nagyon nehéz visszajönni.
Még két kérdésem van, az egyik a Gréti utószava, vagy legalábbis a kötet vége, hogy miért érezted, hogy kell egy szakember, nem a történetről ír véleményt, hanem alapvetéseket ír le a könyved végén. Miért volt erre szükség?
Egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy ha van egy könyv, amiben van sok vicces dolog, sok kedves történet, ami valós eseményeken alapul, és valós problémákon. És ezek a problémák nagyon sok helyen szerintem felelhetőek egy kutyás közegben, egy családban, ahol bekerül egy kutya. Ugyanolyan sokan küzdenek azzal, hogy mondjuk nehezen tudják ráadni a pórázt, hogy nem sétál megfelelően az utcán, hogy fölszed mindent, hogy állandóan matricaként a fenekükben van, hogy nem úgy viselkedik, és biztos voltam abban, miután közben is mindig mondta, hogy hát igen, ez történt, de hogyha ezt csináltad volna, akkor nem ez történt volna. És azt gondoltam, hogy a nevetgélés, meg a szörnyűködés, meg a csodálkozás mellett és után, az nem árt, hogyha van valami oktató jellege, kicsit informatív jellege a könyv utolsó, mit tudom, 20-30 oldalának, ahol konkrétan, igen, nem akarja a pórázt, depresszióba esik, tisztelt gazda, ezt itt nem jól csinálta, ezt így lehetett volna jól csinálni, így szoktuk csinálni. És a szélsőséges esetekhez és szocializációs problémákhoz szerintem jól jön egyfajta tanácsadásként. Egyrészt szerintem ezáltal többet ad a könyv, tehát már van 2 dolog benne, vagy 2 út, ami miatt érdemes, vagy jó, hogyha valaki elolvassa. Ez már helyből 2, és amivel indítottuk a beszélgetést, hogy egy picit átszövi azt, hogy egy édesanya, egy 40-es nő, aki dolgozik valamilyen területen, valamilyen szakmában, hogy tud magának egy új utat találni, hogy talál magának új tulajdonságokat, hogy tud változtatni, hogy egy kicsit így keresztül szövi szerintem az is az egészet, hogy annyi jó dolgot lehet csinálni egyébként az életben, és hogy nincs az életkor, amikor ne tud magadat fejleszteni. Még akkor is, hogyha azt hiszed, hogy én már ebben a tekintetben, ebben a tulajdonságomban elértem a maximumot, és kiderül egy kis foltos kis 4 lábú érkezésével, hogy tehogy is, hogy ez még nagyon-nagyon messze van.
Végül is egy könyv is olyan, egy könyv megszületése, meggondozása, szokták mondani a szerzők, mint hogyha a kis saját gyereküket bocsátanák útra, és hogy szeretnék tudni, hogy milyen lesz a sorsa. Gondolkodtál azon, hogy milyen jövőt szánsz ennek a könyvnek, hogy folytatod-e majd, hogy Vitóból akkor most sztár lesz, influencer, mert ilyet is láttunk már. Tehát, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy lezárult ez a szakasz, hogy írod ezeket a történeteket, vagy van valami folytatás.
Az, hogy megírtam, ez életem legjobb élménye volt abból a szempontból, hogy bár 25 éve televíziózom, és alapvetően egész életemben vagy újságot írtam, vagy rádióztam, de legnagyobb részt televízióztam, soha nem kötött le ennyire semmi, pedig azért tényleg nem 3 percről beszélünk, mint ez az időszak, amikor ezeket leírhattam, no de pláne utána elkezdhettem összerakni, és a kis kiadóval, akik nagyon kedvesen a Kék Európa stúdió mellém állt, és nagyon-nagyon sokat segítettek abban, hogy ez létrejöjjön. Imád, ez is óriási közhely, de tényleg olyan szerelem volt, és azt mondtam, hogy hát ha nem jön össze semmi, akkor is nekem ez egy óriási dolog, hogy ez egy ilyen kerek egész lett, és akkor legfeljebb beteszem a fiókba a kéziratot, és ott marad, mert nyilván kaptam azért, tehát sok pofon értem, elküldtem nagyon-nagyon sok helyre, nyilván ezerféle választ kaptam. Aki az elektronikus sajtóban dolgozik, annak fogalma nincsen a könyvkiadás nehézségeiről, hogy ez egy egészen más kör, hogy ez egy egészen más szelete, nem lehet összehasonlítani semmivel, nagyon zárt, szerintem nagyon nehéz benne bármit is működni. Én ezzel most szembesültem, fél éven keresztül csak nemeket kaptam, csak ezért, azért vagy amazért, de akkor is az volt bennem, hogy én ezt annyira szeretem, és olyan jókat nevettek rajta a családtagjaim, a barátaim, ami nyilván tudjuk, hogy nem objektív és nem reális, és ha csak ennyi történt volna, mert az is nagyon-nagyon jó lett volna. Most abban a fázisban vagyok, hát kimondhatsz, hogy a kutyából influencert, én majdnem lefordultam a székről.
De tehát, tudod, hogy van, ez egy
persze, tudom, de
dolog.
Hogy ugye részben egy kicsit már ilyen szitokszó is ugye az influencer. Mm-hmm. Most, amikor a közösségi felületeimen lehet látni a kutyát, az nyilván a könyvnek köszönhető, hogy egy picit ugye a figyelmet felkelteni, ettől nyilván nem lesz 250 ezerrel több követőm, mert már sem életkoromból sem, az alapvetően ahol, amit és ahogyan dolgoztam, tehát hogy ez nem vonja maga után, hogy itt most egy ilyen wow következik, de azt viszont küldetésemnek érzem, hogy megértetni és megismertetni és felfedeztetni az emberekkel, ahogy kezdtük, hogy ez nem egy klasszikus kutyás könyv, és hogy ne legyincsenek arra, hogy jaj, már megint egy kutyás könyv, de hogy ez szerintem nem úgy kutyás könyv, ezért van benne, hogy kutyásoknak és kutyátlanoknak, mert olvasta olyan, Rókusfalvi Lili barátném elolvasta ezt a könyvet, nincs kutyájuk, azt mondta, soha nem is lesz, de hangosan röhögött, és közben izzadt a tenyere, és attól rettegett, hogy egyszer lehet, hogy mégis csak lesz kutyájuk, de milyen jó, hogyha lesz, mert akkor ő ezt itt fogja lobogtatni, hogy miket ne kövessen el, hogy egy ilyen példasor is van előtte. És a folytatással kapcsolatban nagyon sokan megszokták kérdezni, nem szeretném ezt folytatni, szerintem ebben nincs több, tehát hogyha ebből lenne még egy ilyen könyv, az azt jelenti, hogy ennek a kutyának azért nem túl jó. Ötletem egyébként van teljesen más vonalon, úton. Ez egy nagyon jó teszt. Most nem azt gondolom, hogy ezzel te sokkal jobban tisztában vagy, hogy Magyarországon a könyvvásárlás, a könyvolvasás éppen, mert én nem tudom, tehát hogy milyen fázisban van, vagy mik a statisztikák, a számok. Azt látom, hogy elképesztően sok könyv van egy könyvesboltban, hogy ránk omlik töménytelen mennyiségű könyv, és én nem tudom, hogy az emberek mi alapján választanak. Én csak abban reménykedem, hogy talán a címe, talán rajta a kutya, talán az, hogy egy picit más, mint a többi, generálja azt, hogy megfogja a jobb vagy a bal kezével azt a könyvet, és esetleg elolvassa azt, amit a hátoldalán lát, hogy Létot Kriszta barátnő, hogy nagyon-nagyon cukin ajánlotta ezt a könyvet, hogy végtelen hálás vagyok neki is, meg Kemény Dénesnek is, akik az első másodpercben azták, hogy persze, persze szeretjük és írunk egy pár sort az olvasóknak, hogy odaig jussunk el, hogy leveszi, megnézi, és hát ha elhiszi, hogy ez tényleg nem egy klasszikus értelemben vett kutyáskönyv.
Dolce Vito, kutya nehéz gazdi élet, válogatott ballépések és nem hétköznapi szorongások nagy dózisban kutyásoknak és kutyátlanoknak egyaránt. Somogyi Diával beszélgettem a könyvéről, amely a Kék Európa stúdió gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem voltatok itt a Rádió Cafén. Találkozzunk immár új helyen hétfőnként este 8 órától, és vasárnaponként az ismétlésben változatlanul 15 órától. További jó rádiózást kívánok, Olá Andrát hallottátok.